Hogy hallottuk, a bevezetőben világvasárnap van, és ezzel kapcsolatban szeretném, ha elgondolkodnánk, hogy mi hogyan is tekintünk ki Jézus Krisztusra, hogyan gondolkodunk felőle, és milyennek látjuk őt. A Máté evangélium 21. fejezetében néhány igevers áll, amelyben láthatjuk a világvasárnapi eseményeket, ezzel fogjuk kezdeni az ige olvasását, és az igével való együtt gondolkodást. Máté 21.6-tól olvassunk igét. Máté 21.6-tól a 11. versig. Helyünkön ülve hallgassuk Isten igét, és lehetőség szerint a Bibliáinkba kövessük azt. Így szól Isten igéje Máté 21.6-tól. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, hogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig így kiáltotta, ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezték: ki ez? A sokaság ezt mondta: ez Jézus, a galileai Názaretből való proféta. Imádkozzunk. Drága mennyi atyám, nagyon hálás vagyok neked, hogy elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, és köszönjük neked, Uram, hogy általa az ő áldozatán keresztül van lehetőségünk színőszínre közösségben lenni veled. És megteltett a szívünk az a reménységgel, hogy napon ez nem csak hitben történik meg, nem csak hit szemeivel látunk téged, és nem csak tapasztaljuk a te drága jelenlétedet és munkádat, hanem meglátunk téged úgy és olyannak, amilyen vagy. Imádkozzunk, hogy addig, amíg ezen az úton vagyunk, és zarándokok vagyunk ezen a földön, ha tudjunk felismerni téged a fiadban, Jézus Krisztusban. Amen. Amen. Maga a tömeg ugye folyamatosan Jézus körül volt, és rácsodálkoztak. Ugye ma is, ha a városban jártatok, akkor barkákkal a kezükben láttatok sok embert, még templomba menni is, jönni is. Ugye van ez a fajta, megújul a természet, és az új kezdődik. És itt a történetben is azt olvastuk, hogy ágakat vágtak le, és oda terítették Jézus lába elé, vagy pontosabban a szamár lába elé, amilyen jött. Egy profécia teljesedett be Jézus Jeruzsálembe menetelekor. Zakariás proféta 9. könyvének 9. rész 9-es verse: őrvény nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamácsikó hátán. Tehát nyilván egy proféciát tölt be, a messiási proféciát töltötte be Jézus a bemenetelekor. Milyen döbbenetes dolog az ünneplő tömegnek a mondatai, szavai. Azt mondják, hogy Hozsanna a Dávid fiának. Ugye újongás. Tényle a Biblia, hogy újonganak, kiáltoznak, nagyon örülnek, hogy milyen jó, jön a Mesiás. Úgy gondoljuk, hogy a mesiási proféciák telnek be. Mégis a szöveg végén azt olvastuk, hogy ki ez? A Galileából való proféta. Nem pedig a király. Pedig Jézus valóban ezt a proféciát töltötte be, és úgy vonult be, mint király, de mint szolgakirály. Ebben a minőségében, mint alázatos, szamárháton ülve, mint szolgakirály vonult be Jeruzsálembe, aki eldöntötte, hogy leteszi az életét. Érted és értem. Azt gondoljuk, hogy a Getsemáné kertben döntötte el Jézus. Talán azt is gondolhatjuk, hogy a Getsemáné kertben, amikor ott imádkozik, akkor döntötte el Jézus, hogy végül is az életét adja értünk. De ez nem így van. Jézus már akkor vállalt téged és engem, mielőtt még az Isten megteremtett volna, vagy akár az első emberpárt megteremtette volna. Amikor a teremtésre készült a mennyei atya, odafordult a fiúhoz, és azt kérdezte: fiam, vállalod, hogy a bukott emberért odaáldod az életed? Vállalod? És a fiú azt mondta: vállalom, atyám, indítsd el, szólj, hogy legyen. Akarom, hogy éljenek, mert el fogok menni, és meghalok értük. Mekkora különbség így ismerni Jézust, vagy kiáltozni hozsannát valakinek, akit nem is ismerünk igazán. A maga a hozsanna szó egyébként azt jelenti, hogy ments meg, Uram, gyakorlatilag egy segélykiáltás is lehetne, a Zsoltárok könyvéből vették a kiáltozók, és mai nyelven azt is mondhatnánk, hogy ja Istenem. Ez a hozsanna olyasmi lehet, mint a mai ember számára ja Istenem. Körülbelül az a szinten van. Mikor kiáltozzák az emberek, hogy ja Istenem? Ha valami baj van. Ha hirtelen olyan helyzetbe kerülnek, amit maguk nem tudnak megoldani. Így is szokták ugye az emberek kiegészíteni, talán mi is tettük ezt így. Ja Istenem, csak most segíts. És akkor, hogyha több idő van, akkor még hozzáteszik, ha most megsegítesz, akkor. Csak most az egyszer segíts meg, és én akkor ezt meg ezt fogom csinálni, és akkor minden. És amikor Isten megsegít őket, mi szokott történni? Semmi, elfelejtik, amit ígértek. Ugye ez tipikus, a tömeg ugyanilyen volt, Hozsanna Dávid fiának, ments meg Uram bennünket, válts meg bennünket, jaj, rád van szükségünk, na de úgy, ahogy mi gondoljuk. Hát úgy csináld már, ahogy mi megrendeltük, hát nekünk megvan az elképzelésünk, hogy itt hova teszed a rómaiakat, és akkor mi lesz itt a dicsőséges Izraellel, és akkor hát ments meg Uram bennünket, de úgy, hogy mi gondoljuk. Milyen döbbenetes dolog, hogy aki így gondolkodik, az nem ismeri Istent. És nem ismeri a fiút sem. Fogalma sincs, hogy ki ez a Jézus Krisztus. Nagyon messze és távol van tőle, amely, hát nem azért mondok, mint hogy elítélnék bárkit is, aki így gondolkodik, hanem azért mondom, hogy aki így gondolkodik, az értse és tudja, hogy az Isten ismeret ennél sokkal több és sokkal mélyebb dolog. Szóval a pánikhit az még nem jelenti azt, hogy valaki meg van mentve, és ismeri is az Istent. Jézus, amikor bevonul Jeruzsálembe, ugye virág vasárnap, néhány nap múlva a Getsemáné kertben imádkozik, ugye az úrvacsorát követően, amikor szerzi az úrvacsorát a tanítványaival, együtt tölti az időt, és ugyanazon az úton viszik vissza Jeruzsálembe, amelyik úton az ünneplő tömeg között bevonult. A Getsemáné kertben elfogják, és ugyanígy az olajfák hegye felől hurcolják be az őt elfogó katonák Jeruzsálembe, ahol iszonyatosan megkínozzák, megkorbácsolják, gyalázzák, szidják, leköpik, majd Jeruzsálem mellett a Golgotán keresztre feszítik, és meghal a mi bűneinkért, a mi vétkeinkért. De nem maradt a sírban, hanem feltámadt és él. Ez a húsvétnek nagyszerű üzenete, hogy Jézus nem halt meg, hanem él. Sőt, felment a mennybe, és hogy elment a mennybe, úgy fog vissza is jönni értünk. Az emberi elképzelés, akik várták, Uram, ments meg, azaz most jött el a mi időnk. Most megfizetünk ellenségeinknek. Itt elrendezzük a római hadsereget. A fejüket póznára tűzzük. Eljött a mi időnk, Uram. És egyáltalán nem az imáratról szólt, hogy eljött a te időd, Uram. Nem arról szólt, hogy eljött a te uralmad, a te királyságod, hanem eljött a mi királyságunk, a mi uralmunk. Amíg az ember így gondolkodik Istenről, hogy használni akarja az Istent saját maga királyságának építésére, addig távol van az Istentől, és még nem érti, hogy miről is szól az evangélium, és mi is az imádat. De Jézus letette az életét mindannyiunkért, azokért is, akik hozsannát kiáltottak, és azokért is, akik azt mondták, Uram, könyörülj rajtam. Van egy történet a Bibliában, amikor Jézus egy asszonynal találkozik. A János evangéliumában a 4. fejezetben olvassuk. Ez az asszony samáriai volt, egyébként pedig gyűlöletes a zsidók számára, már mint samáriai. Hoztam egy film részletet nektek erről a találkozásról. Nézzük most meg ezt. Egy találkozásnak a tanúi lehetünk így feldolgozva, és a Bibliában, a János evangéliumában 4. fejezetében olvashatunk is erről. Samári kis településén, pontosabban amellett történik Jákob útjánál, amelyet egyébként megtaláltak a 20. században, és De 47 méter mély kutat tártak föl. Tényleg mély volt a kút. A beszélgetés is nagyon döbbenetes, és ahogy fejlődik és változik az asszonynak a szíve és a felismerés benne. Találkozik Jézussal, lát egy zsidó embert, aztán lát egy prófétát, és látja a Mesiást. És hogy hogyan örülhet, ez egy csodálatos dolog, pedig egy nagyon komoly terheket hordozó nő volt. A zsidók háromszor engedték a válást, a lazább elkör szerint, ő ötször vált el, hatodjára meg már férhez sem ment. Tehát a maga közösségében is egy megvetett ember volt, egy megvetett személy volt. Azt írja az írás a negyedik részben, János evangéliumában, hogy a bemerítés miatt, amit a tanítványok is elkezdtek, Jézusnak tovább kellett mennie Galileából, és azt mondja az írás, hogy Samárián kellett átmennie. És akkor ezt olvasok, akkor tudni kell, hogy a zsidók egyébként nem mentek át Samárián. Tehát az, hogy át kellett mennie, az nem egy külső kényszer volt, hanem egy belső. A zsidók egyébként átlépték a Jordánt, és a Jordán keleti partján mentek végig, északról, kikerülve Samáriát, és majd Jeruzsálem felé visszamentek a Jordánon, és úgy mentek a Szent Városba. A beszélgetés így hangzott, egy részletét olvasom még egyszer János 4.22-től. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk. Mert az üdvösség a zsidók közül támad. De jön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben, az a szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek az a szellem, és akik imádják őt, azok lélekben, az a szellemben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy én a Mesiás, akit Krisztusnak, azaz felkennek, vagy Mesiásnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok, aki veled beszélek. Belső kényszerről van tehát szó. Jézus ezekért az emberekért ment oda. Amikor olvasunk a apostolok cselekedeteiben a nagy evangelizációról, amely Fülöpön keresztül történik, akkor néha megfelelkezünk arról, hogy mi történt már előtte. Tehát Jézus és tanítványai már évekkel korábban szolgáltak azon a településen, hogy mire Fülöp megérkezett, addigra már ismert volt az evangélium a területen, a térségben, és amikor tanítványai Jézusnak ugyanaz szinkronban szólnak Jézussal, és szinkronban szólnak a Jézusban lévő lelkülettel. Tehát ugye Fülöpnél pontosan a csodálatos, majd Péter is ezt látja meg, hogy az Isten irgalmat gyakorol. Az Isten kegyelmet gyakorol a samáriaiak felé is. Az szól az evangélium a samáriaiaknak is. És akkor már megtérés hullám van. Tehát sokan megtérnek. Éveken keresztül munkálkodott a szívükben az ige. Mi néha azt szeretnénk, ha bizonyságot teszünk a buszon valakinek, akkor a következő busz megálló, mire leszállunk, már sírva leborul a földön, és akkor hozzuk bemeríteni, igen, a tócos kertbe, vagy valahova, valamelyik gyülekezetbe. Ugye mi néha így gondoljuk ezeket a dolgokat, de ez nem így történt. Samáriakról ugye azt csak egy nagyon érdekes adalék a népről, akik ott laktak ebben a korszakban. A Krisztus előtti 700-as és 600-as években ugye az izraelieket Babiloniába viszik fogságba az isteneli lázadások miatt, és betelepítenek különböző népcsoportokat a helyükre, és ott maradt zsidókkal keverednek ezek a népek, ez egy kevert nép volt, és azt is tudjuk, hogy például vándorló arab törzseket is telepítettek ide. Tehát Samáriában arabok is éltek. Ez a nő is lehet, hogy egy arab asszony volt. Egyre élesebb a történet ma, amikor ezt a történet olvassuk, mert ki az ma, aki az arabokra nem félelemmel tekint? És ki az, aki ma nem úgy gondolkodik, hogy csak messze tőlük? Akkor ugye így gondolkodtak róluk. A zsidók. De nem Jézus. Brutális, ha belegondoltok. És döbbenetes. Hogy az Isten mennyire másképpen gondolkodik és lát, mint mi emberek. És nem azért lát ezeket az embereket úgy, mert ezek tökéletesek voltak, mert amikor betelepítették őket, mondtam, a 2 Királyok 17-24-40-ben olvashatok róla, akkor a vadádok kezdték őket pusztítani. És írtak a királynak, hogy valamit segítsen, mert a nép istenek a tiszteletére tanítsák meg őket, mert elpusztítja őket az Isten. És akkor a babiloni király elküldött egy papot, hát ugye a fogságban lévő nép közül, tehát Jeroboámi papságból küldött el nekik egy papot, és Bételben állítja fel az Isten tiszteleti oltárt, ugyanúgy, mint Jeroboám bálványáldozatakor, amikor az aranyborűt felállították, és őt imádták. És a samáriai nép könyve pedig Szent Irata lett, Szent Iratai közé bekerül a Mózes 5 könyve, a Tóra. Csak azt tisztelték, azt fogadták el. Ezért van az, hogy Mózes 5. könyvéből ők ismerték a prófétára vonatkozó ígéretet, hogy el fog jönni a nagy próféta. De nem ismerték Ézsaiás könyvét. Nem ismerték a Zsoltárokat. Tehát nem ismerték azokat a proféta iratokat, amelyből a messiásra mélyebb kijelentést vehettek volna. Tehát még az ige is, amit kaptak, annál sokkal szűkebb volt, mint a zsidóknál. Mégis a kicsi kijelentésnek az asszonynak elég volt, hogy azt mondja, tevé a proféta, és hallottam valahonnan a zsidóktól, hogy a messiásnak is el kell jönni. De én erről nem tudtam olvasni, mert nálunk ilyen nincs. De hallottam róla. És akkor azt mondja Jézus, hogy én vagyok, aki veled beszélek, és hát a film nagyon tetszik, ahogy ennek az asszonynak a szívét eléri, ez az ige, ez az üzenet, hogy én vagyok, aki veled beszélek. Mit csinál azonnal? Szól a többieknek! Nem azt mondja, hogy eljött az én királyságom, hanem eljött a király. Eljött a megváltó, a messiás. Imádat gyújt a szívébe. Az imádatban az ember megfelekezik önmagáról. Az imádatban egy dolog számít, az Isten. És az Isten fényében én. Az Isten jelenlétének fényében én. Miben változott meg az asszony önmagával gondolkodásmódja, mikor belépett az Isten jelenlétébe? A szégyent levette róla Jézus. Hogyan vette el a szégyent róla? Mi által? Hogy tudta, mit tett, de ennek ellenére elfogadta. Hogy nem azért beszélt vele, mert nem tudta, hogy kicsoda ő, hanem azért szólította meg, mert tudta, hogy szüksége van megváltásra. Azért kereste meg. Egyébként csak annyit, hogy a Garizim hegyen, ugye van egy ilyen beszélgetés, ezen a hegyen kell imádni az Istent, ugye a Garizim hegyen építettek a samáriak Krisztus előtt 330-ban egy templomot is, és oltárt is építettek korábban, ahol a zsidó szertartás szerint állatokat is áldoztak. Az oltárt tudjuk egyébként Mózesék az Ébál hegyen építették, az Átok hegyen, de a Garizim hegyen hangzik el az áldás üzenete. Vagy a zsidók a 130-ban Krisztus előtt meg lerombolták ezt a templomot, tehát nagyon szerették mást egyébként ez a két nép. Tehát nagyon komoly feszültség volt a két nép között. Eddig le is jön egy zsidó, mert az üdvösség a zsidó közül támad, de ez a messiás, ez nem zsidó, hanem ez Isten. És mivel Isten adott életet nektek araboknak is, vagy perzsáknak, vagy asszíroknak, ezért eljött életetek is a messiás. Történik ez úgy, hogy előtte a tanítványának azt mondja, hogy samáriaiak városába nem menjetek, mert először keressétek meg Izrael eltévedt juhait. És aztán ő maga megy el Samáriába, és tudjuk, hogy Lukács evangéliuma 9. fejezetében 52-53-as versekben még mit kérnek, vagy később pontosan ezekben a verseket követően, mit kérnek a tanítványok a samáriaiakra? Mit szeretnének kérni? Tüzet. Ugye nem kegyelmet, nem megtérésre imádkoznak, hanem tüzet. Hány ember gondolkodik az arabokról ma is így, aki keresztjén? Félelmetes, és ezzel nem mentem föl az iszlám szélsőségeseket. Ne értsetek félre. Nem mentem föl a gyerekgyilkosokat, a nőket megerőszakoló bűnözőket, gonoszokat. De nekünk keresztényeknek muszáj Krisztushoz igazítani a szívünket. Annak ellenére, hogy milyen hírek jutnak el hozzánk. Ez feszíti az ember, nem? Engem igen. Engem igen, és jó volt látni, amikor külföldön, Belgiumban voltunk, egy Brüsszelnek egyik arab negyedében, és egy egyiptomi lelki pásztorral találkoztunk, ki föltette az életét és családjával együtt az életüket arra, hogy az arabok felé hirdessék az evangéliumot. És elmondott egy történetet. Abban az időben úgy evangélizált feléjük, hogy Jézus élete filmet részletekben vedítette le. És meghívta ezeket az arabokat, akik muzulmánok voltak, tehát vallásuk szerint teljesen más dimenzióban éltek. De aki akarja, nézze meg ezt a film részletet, és beszélgessenek. Egy napon azt mondja, eljött egy fiatal ember, és leült az első sorba. És akkor kezdte vetíteni Jézus élete film részletet, akkor az a férfi így nézte végig. És amikor kikapcsoltam még a vetítést, akkor is a férfi így le volt döbbenve. És kérdezte tőle, hogy valami baj van? Azt mondja, nincs baj, csak álmomban az a férfi megjelent nekem, és azt mondta, jöjjek el ide, és megmondják nekem, mit kell tennem. Ez a férfi átadta az életét Jézusnak, és kitagadták, de gyakorlatilag a családjának megszűnt létezni. Olyan szintig, amikor kereste őt az egyik lelkész, kérdezte a bátyjától, hogy hol van ez az öcsén, és milyen öcsém. Ilyen embert én nem ismerek. De ugyanígy, anyád gyerekével azonnal kitagadják, és hogy nyilván azért Belgiumban meg nem tudják ölni, de azonnal. És mégis Jézus választják. Ennek ellenére is Jézus követik. Miért? Miért ér meg ennyit, hogy valaki Jézus kövesse? Nekem és neked mennyit ér? Mi kit látunk Jézusban? Jön el az én királyságom, vagy jön a te országod, a te királyságod. Milyen furcsa, nem? Én magamat is vizsgálom ezek között, és nem neked szól a prédikáció, nekem ugyanígy szól, hogy te és én kit imádunk? Kiért vagyunk készek mindent odaadni? Mert értjük, hogy meg nem tarthatunk semmit. Egyébként a samáriak pedig tényleg nem fogadták be a zsidó zarándokokat, hogyha meg tudták Jeruzsálembe akarnak menni, akkor nem adtak nekik szállást, pedig 2-3 nap volt átmenni a területen. És tényleg így volt, hogy olvassuk Jézusnál, és őt sem fogadták be. Amikor megtudták, így írja a Lukács evangélista, amikor megtudták, hogy Jeruzsálembe akar menni, nem adtak neki szállást. Ezért akartak élésmódján a tüzet kérni a tanítványok ezekre a kevert népre. Azt mondja Jézus ennek az asszonynak, hogy azt imádjuk, akit ismerünk. Csak azt tudjuk imádni, akit ismerünk. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Jézus meg azt mondja, mi pedig azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidó közül támad. Jézusnak van egy példázata a juhokkal kapcsolatban, a jó pásztor példázat a János evangélium 10. fejezetében. Gyönyörű ez a példázat egyébként. Csodálatos. Emlékszem, apósom, amikor közel volt már halálához és nagyon szenvedett, akkor ezt az igét vittem neki. A jó pásztor. Aki nem feledkezik meg az övéről, és ismeri az övéit. És jó volt látni rajta benne azt a csodálatos békességet, amely túlmutat minden földin. És ezt megkérdezte, hogy ki fog temetni, hova temettek. És azt mondja, vágyok már hazamenni az Úrhoz. Az imádó, az Istent imádó szív átutazóban van a földön. De azzal tisztában, hogy utazik. És ennek van ideje. Ennek is van helye. Az imádó szív nem veszi figyelmen kívül az utazás idejét, és annak körülményeit, és annak valóságát. Az imádat nem azt jelenti, hogy kikapcsoltam a földi valóságot, hanem az imádat azt jelenti, hogy tudom, kihez tartozom, és mi az én végcélom. És hova megy az életem, hova kapcsolódik be az én életem. és ki vagy a közösségben. Jézus ebben a példázatban, amit mondtam János 10:27-től, a következőt mondja. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb. És senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Gyönyörű ígéret, nem? Az imádó lélek tudja, kihez tartozik. És tudja, hogy kinek a tulajdona az élete. Fülöpnek így mondja Jézus, amikor Fülöp kéri tőle, hogy mutassa meg neki az atyát, János 14:9-10-ben. Jézus erre ezt mondta, annyi ideje veletek vagyok, és én nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te? Mutasd meg nekünk az atyát. Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom, az atya pedig bennem lakozva viszi véghez az ő cselekedeteit. És mondja, másért higgya cselekedetekért. Az igazi imádat nem vak, hanem nagyon is lát. Az imádattal kapcsolatban néha egy eufóriát képzelünk el. Ködöt, ugye a salamoni templom sekináját, ködjét képzeljük el, hogy bekerülünk a sekinába, és akkor nem látunk, se lát, se hal. Épp ellenkezőleg, az imádat, az tisztán lát. Mert az imádat, az abban születik meg az Isten felé, aki találkozik Jézussal. És Krisztusban meglátja ezt az isteni szeretetet, megmentést, törődést, lehajlást minden ember felé, nem csak felém. Maga az imádat szó egyébként a Bibliában nagyon érdekes szó, hogyha nézzük a szó eredetét, akkor a csókol szóból ered. Egyébként pedig azt jelenti, hogy leborulni. Úgy is szokták fordítani, tisztelni, vagy imádkozni. Tisztelni, vagy imádkozni, és a Biblia fordításában is találkozunk vele. Tehát ott van a leborulni, imádni, tisztelni, imádkozni. És mondom, a szó eredeti tővel az pedig ott van benne, hogy csókolni. Ez mi elfogadás a közösségnek a mi jele, a csók. Miért mondom ezt? Furcsa világban élünk. És az emberek hajlamosak a szeretetet kifordítani. És Jézussal kapcsolatban is ma már sokan félnek őt igazán szeretni. De azt gondolják, Jézus egy férfi. De Jézus nem férfi, ő Isten. És Krisztusban nincs férfi és nő. A velvaló közösség és kapcsolat a szexualitásnak, tehát a nemiségnek semmi szerepe nincs. Az embernek van helye a velvaló közösségben, méghozzá az Istennel kapcsolatosan. Ez nagyon fontos tisztán látni, mert megint egyfajta eretnekség söpör végig az egyházon ezzel kapcsolatosan. Az imádat születhet a szükségekben, amely kifut egy teljes önmegadásba. Voltatok már, hogy küzdötetek, és akkor végén azt mondjátok, hogy Istenem, nem bírom tovább. Éreztétek már így magatokat? Uram, én annyira elfáradtam. Én annyira hívő voltam már. Én olyan nagyon hívő voltam, hogy már minden erőm elhagyott. Voltatok már így? Én ebben a nagy hívőségbe teljesen kimerültem. Most már úgy érzem, hogy elsüllyedek. Ennek itt vége van. Milyen érdekes, így kezdődik az imádat. itt kezdődik a hívő élet. És mondom, ne értsenek félre, nem szeretném szembeállítani a küzdelmet, a harcot, az odaszállást ezzel a valósággal, de mégis minden odaszállás, amely nem ebből a önmegadásból származik, az emberi erőködés, és rettenetesen elfáraszt bennünket. Engem is, téged is. Tehát a szükségekben megjelenik az önmegadás, amely az imádatnak mindenképpen egy fontos táptalaja, vagy körülménye a bensőnkben, a megértésben. Nem az imádat maga, de az imádathoz vezet, hogy ragaszkodjak Jézushoz. És azt mondjam, Uram, ha te nem vagy, én meghalok. Ha te nem vagy, én nem tudok tovább élni. Ha te nem jössz velem, hogy Mózes mondja, én nem akarok tovább menni én sem. Ez az imádat. A egészséges kapcsolódás és kötődés valakihez. Amikor fontosabb a kapcsolat, mint a királyság. Az én királyságom jelzem, tehát az a fajta királyság, amiről mi gondolkodunk, hogy kéne, hogy eljöjjön. Aztán az imádat a hála túlcsordulása, melyben benne van a felismerés. Többet adtál, Uram, sokkal többet, mint érdemlem. Ebben, amikor eljut az ember erre a felismerésre, ez is átfordul imádatba. Tehát köti az ember szellemi szívét az Istenhez. Egy egészséges és valós közösséget, kötődést ad az Istenhez, mint a szőlővesző a szőlőtőhöz. Hogy tudom, hogy nélküled nincs élet. Nélküled erőködés van. Nélküled programok vannak. Nélküled csak a küzdelem marad. Remény nélkül. És milyen hajlamosak vagyunk megfosztani a reménytől a küzdelmet. Hallottuk az elmúlt héten is, igaz? Azt gondoljuk, hogy a keresztény élet az küzdelem. És azt gondoljuk, hogy remény nélkül. Hanem küzdünk, és majd lesz remény. De nem. A keresztény élet az küzdelem, de reményteljes. És hittel teljes. Mert Jézus nem csak meghalt, hanem fel is támadt, és él. És a húsvét nem nagy péntekkel ért véget. Nem is a nagy csütörtökkel, hanem vasárnap hajnalban, de még ott sem lett vége a történetnek. 40 napig itt volt Jézus. És felment a mennybe. De még itt sem ért végre a történet. Pünkös sok kiárasztotta a Szent Szellemét. De itt sem ért végre a történet. Vissza fog jönni értünk. És majd vissza fog jönni erre a világra is. Igen. És a többi gondoljátok végig. Írjátok ezt a sort ti tovább. Mert nektek is vannak gondolataitok, megértésetek az imádattal kapcsolatosan. Csak egy ember vagy Isten Jézus Krisztus. Márk evangéliuma 6. rész 3. versétől következőt olvassuk. Márk 6:3-tól. Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk húgai is? És megütköztek, megbotránkoztak benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Nem vetik meg a prófétát másütt csak a saját hazájában, a rokonai között, és saját házában. A názaretiek, akik között ő fölcseperedett, és ugye a ács munkát végezte 30 éves koráig, tehát ugye Jézus keményen dolgozott, és tudjuk, hogy mivel elvesztette a nevelőapját, Józsefet, a család fenntartói szerep is sokáig az övé volt, mint elsőszülött fiúnak, tehát ő ezt csinálta, de nem láttak túl az emberen, a hústesten, nem látták meg benne az Istent a saját házában. A mi háza pedig, az ő háza pedig mi vagyunk. Az új szövetségkorban az ő háza mi vagyunk. A kérdés az, hogy mi megvetjük-e, vagy látjuk-e benne az Istent Krisztusban. Felismerjük-e benne? 2 Korintus 5:16-ban és 17-ben a következőt írja Pál, ami kisegít bennünket itt. 2 Korintus 5:16-17. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit sem ismerünk tesz szerint. Ha ismertük is Krisztus tesz szerint, Most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme egy új jött létre. Pál apostol világossá teszi számunkra, először is Krisztusra nézve, hogy ő többé emberi testben nem jelenik meg. Tehát Jézus többé nem jön vissza az emberi test korlátai között, hanem úgy fog visszatérni, mint király. Nem mint egy názáreti ács vagy proféta, nem is csupán, mint szenvedő mesiás, hanem megváltó, aki a kereszten meghalt, eltemették, de harmadnapon föltámadt, fölment a mennyben, ahonnan vissza fog térni, mint király, a király uraknak ura. Viszont, akik benne hisznek, ugyanez rájuk is igaz. Új életet nyer mindenki, aki Krisztusban hisz. Tehát, többé nem azok vagyunk, akik voltunk. A paráznák, házasságtörők szenté válnak. A tolvajok szolgálmas munkásokká. A pénzimádók jókedvű adakozókká. A plejkálkodók kedves és áldott beszédű emberekké. A panaszkodók háladókká lettek. Többé nem a régi, hanem az új teremtést ismerjük, ha egymásra tekintünk. Ezért imádjuk őt. Amikor szétnézel ebben a gyülekezetben, akkor már a másikban nem azt látod, aki volt, hanem akivé tette őt az Isten. Amen. Különben nem tudnánk élni. Ahogy az emberek megfojtják egymást házasságokban, párkapcsolatokban, mert nincs új. Nincs lehetőség arra, hogy a rég elmúlt, és egy új kezdődik. És ennek a szellemi igazságnak nem működik a hatása, hogy van megújulás ebben. Hogy az ember beporosodik, bekoszosodik, megtűr az ember az életébe bűnöket, vétkeket, és fölismeri, mert a Szentlélek szól. Emlékeztek arra az igény, hogy álmomban is figyelmeztet az én bensőm, vagy éjszaka is figyelmeztet az én bensőm. Ismerjétek ezt a zsoltárokat, jól emlékszem, zsoltárokban van. Én héten éltem ezt át. Beszéltem butaságokat, és éjszaka álmomban szólt hozzám Isten, és megmutatta, hogy ennek a beszédnek, ha ezt én így folytatom, akkor mit fog teremni. Mert a kimondott beszédet az ellenség is hallja. És ki lehet mondani olyan szavakat, amely vonzza például az ellenség munkáját. És ki lehet mondani igazságokat, amely pedig az Istennel van szinkronban. Beleilleszkedik, az imádó lélek illeszkedik az Istenhez. Hajlik az Istenre. Csodálatos az Úrnak a kegyelme. De hála Isten nem csak éjszaka figyelmeztet a bensőnk, hanem a Szent Szellem napközben is figyelmeztet. És téged is, aki már ismered Jézust, aki nem csak hírből hallottál róla, nem csak tesz szerint ismered őt, hanem szellem által, az új életben, közösséged van vele, átéled és tapasztalod az ő jelenlétét, valóságos munkáját. Így van? Hogy munkálkodik az Úr az életünkben. És mivel ezt mi átéljük, ezért tudjuk azt is, hogy a másik is, aki mellettünk él, és az Úrban van, már nem az, aki volt, hanem az új teremtés. A régi elmúlt, és egy új jött létre. És az Isten tökéletesnek látja, és ha még vannak is benne olyan dolgok, amelyeknek változnia kell, akkor az én dolgom az, hogy ezért imádkozok és segítsek. Megfelelő módon. Valamikor figyelmeztetni kell, inteni kell, valamikor bátorítani kell, valamikor be kell fogni a szánkat, néha ezeket kavarjuk. És én szoktam néha összekavarni ezeket, nem mindig azt alkalmazom, amit éppen kéne. De ez is Isten bölcsessége aratik. Pál apostol erről így ír, hogy embere vagy Istene Jézus, a Filippi 2-t, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és megjelenésében, magatartásában is embernek bizonyult, azaz ugye éhes volt, és fázott, és álmos volt, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé. Hát igen. Jézus nem az isteni mi voltát tette le. De amikor Jézus emberé lett, akkor az emberekhez hasonlóvá lett. Mi történt? A szellemi testet cserélte le, fizikai korlátok között lévő testre. De az isteni mi volta megmaradt. Tehát ő Istenként jött el. Nem azt hagyta hátra, az Istenségét hagyta hátra a mennybe, és akkor teljesen ugyanolyan ember lett, mint mi. Nem. És olyan érdekes a Megdicsérés hegye, amikor a Táborhegyen, a Megdicsérés hegyén fönt van Jézus, és ott vannak a tanítványok, Péter, Jakab és János, megjelenik neki Mózes és Illés, aztán Isten, az Atya megszólal a mennyből. Emlékeztek, mi történik Jézussal? Elváltozott. Tehát a tanítványok számára láthatóvá vált a benne lévő dicsőség. Tehát nem akkor kapta az Isten dicsőségét, csak átsütött az emberi testen. Az a dicsőség, az isteni dicsőség, az a jelenléte az Istennek, amely teljes mértékben benne volt. Ezért mondtam mindig Kovács Géza bácsi, úgy képzeljétek ezt el, amikor Isten emberi lett, mint hogyha egy dióhéjba bele kellett töltenetek az óceánt. Ez körülbelül ilyen lehetetlen. Emberi szinten. És megalázta magát, emberi testbe alázta meg magát, azaz nem tudott mindenhol jelen lenni, hanem egyszer egy helyen tudott jelen lenni. És menni kellett neki, ugyanúgy, mint neked vagy nekem, hogy hirdesse az evangéliumot. Járni kellett a falvakat és a városokat, álmos volt, éhes volt, fázott. Amikor kint feküdt le a szabad ég alatt, akkor ugye nem komfortos felfújható matracot vitt a csomagtartóba, meg a utánfutóba, hanem volt a köpeny, vagy a felső ruha, azt leterítették, és akkor ahol volt, hogy lehajtották a fejüket. Teljesen emberé lett, de ugyanakkor Isten volt közöttünk. A jelenben, a csodákban, amiket tett, tanításában, annak erejében, annak hatásában bizonyságot nyert, hogy ő Isten. És mivel ő meg is mondta, hogy meghal, de föltámad, és ez megtörtént, ebből is bizonyosodott, hogy ő Isten. Azt mondja az Isten igéje, hogy Istent imádd, és csak neki szolgálj. A Jelenések könyvében, a 19-es és a 22-es fejezetben János találkozik dicsőséges angyalokkal. Hallja őket mennyei dolgokról, eljövendő dolgokról szólni. És mennyei angyalok vezetik végig a mennyen. És a történelem körforgásán is. Egy-egy epizódot bemutatnak neki. És amikor az egyik angyallal szót vál és meglátja az angyalt, akkor így olvassuk a Jelenések 19:10-ben. És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt. De így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd, szolgatásod vagyok, és testvéreidé, akikben megvan a Jézus bizonyság tétele. Az Istent imád, mert a Jézusról való bizonyság tétele a prófétaság lelke. Ho-ho! Aki imádó, az bizonyságtevő. És ebben a sorrendben. Az imádó, az bizonyságtevő. A bizonyságtételről az egyházban gyakran, mikor szó van, gyakran érthetjük úgy, hogy ez egy program. Egy feladat. De ez nem erről szól a történet. A bizonyságtétel az imádatból fakad. És a tanúbizonyság Krisztusról az profétai ajándék, amely minden hívőnek adott ebben a formában, hogy bizonyságot tegyen Jézusról. És mivel egy imádó lélek bizonyságtevő lélek, ezért találékony. És sok történet jut eszembe. Nem mondom. Neked is. Hogy mennyire egyszerűen és spontán lehet tök szabadon bizonyságtenni Jézusról, megvan őt, nem jelenti azt, hogy mindenki el fogja fogadni, akinek talán bizonyságot teszünk róla. De mégis ez egy görcsmentes történet, valami olajozottság, valami természetesség, hogy megvallom Jézust azokon a helyeken, ahol vagyok, ha imádó a szellemem, a szívem. És amikor nem így imádó szellemmel vagyok, akkor feladataim vannak, terheim vannak, királyságom van, emberistenem van, aki tele van korlátokkal, mint én. És valójában nem látom azt, aki engem megmentett. Ezért fontos megújulni. 22. fejezetben, Jelenések könyve, 22:8-9-ben. Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd, mert szolgatásod vagyok neked és testvéreidnek, a profétáknak és azoknak, akik megtartják e könyv igéjét, az Istent imádd. Az előzőeket erősíti meg. Tehát az angyalok, akik erőben, dicsőségben hatalmasabbak, és messze fölülmúlják az embert, nem fogadják el az ember imádatát. Hanem arra bátorítják az embert, hogy az Istent imád. A dicsőséges szent angyalokról beszélek, nem a bukott angyalokról beszélek. A szent angyalok olyan hatással vannak az emberre, és olyan hatást váltanak ki, és arra buzdítják, bátorítják az embert, hogy az Istenhez kapcsolódjon, az Istennek hódoljon, hozzákötődjön szelleme, szíve, csüngjön rajta, mint a szőlővesző a szőlőtön, hogy gyümölcsöt tudjon teremni az élete, és az örök életnek ereje járja tagjait. Isten imádatára hívják tehát az embert. Akit személyesen Isten megszólít, azt tudja őt imádni. Azt tud hinni. Láttuk a történetben is, amit vetítettünk itt a Samáriai asszonynál, és hogy ő találkozott személyesen Jézussal. Jézus szólt hozzá, és az a beszéd nem csak beszéd volt, hanem személyesen érintette Jézus beszéde. A szívéig hatott. És ez a Jézusi beszéd, az Istennek a beszéde, hitet támasztott a szívében. És a hitből mi fakadt aztán? Milyen állapot, milyen lelkiállapot? Cselekedet is így van, ez nagyon jó. De milyen lelkiállapot lett ennek az asszonynak? Öröm. A szégy először gúnyos volt, ugye, kötekedő volt, aztán ledöbbent, és hú, a szennyes látszik. És aztán pedig ez a felszabadult öröm, hogy megmondott minden nekem, mégis szeret. A 1 Korintus 14-24-25-ben így olvassuk, de valamennyien profétának, és benne egy hitetlen vagy be nem avatott, annak mindenki a lelkére, szívére beszél, azt mindenki megvizsgálja, és egy szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcszaborulva imádja az Istent, és hirdeti, hogy az Isten valóban köztetek van. Halleluja! Isten leginkább, legintenzívebben nyilván az Isten tiszteleteken szól. És Isten természetesen szól a bizonyságtevőkön keresztül. És ez a csodálatos dolog, amikor az Isten tud megszólalni rajtunk keresztül. És Istennel találkoznak az emberek, mikor velünk beszélgetnek, és Jézus szólítja meg őket. És ennek a gyümölcse pedig az, hogy hitre jutnak. Találkoznak Jézussal. Ez csodálatos egyébként. És az is nagyszerű, és megint ugye itt mondanom kell az időtényezőt, mert itt ne gondoljátok azt, hogy holnap egy olyan receptet szeretnék nektek átadni, hogy holnaptól mindenkinek bizonságot tesztek, és mindenki Jézussal fog azonnal találkozni. Néha zavar bennünket az, amikor az emberek azt mondják, hogy jó látni benned a hitet. Olyan jó látni benned, hogy ennyire szeretettel vagy tele. Olyan jó látni benned ezt a reménységet, vagy ezt a kedvességet, vagy ezt a nyugalmat. Ugye, az emberek itt kezdik. Nem látják Jézus, de azt látják, hogy ő milyen hatással van ránk. És akkor innen lehet tovább utazni, hogy ezt én is kaptam. És ez a legfontosabb, és zavarba hoz bennünket, mikor ezeket mondják az emberek, de mégis így van, hogy először velünk találkoznak. És nézzétek meg a Samáriai asszony történetét, és nagyon jó feldolgozza ez a kis film, meg olvassuk végig a János 4-ben. Látjátok a fokozatait ennek a találkozásnak. Egy embert lát, egy profétát lát, az Istennel találkozik. Az embereket Isten keresi meg, és ő tudja megszólítani, és ebben nagyszerű munkatársai lehetnek az imádók. És az Isten beszéde hitet támaszt a szívükbe, és felismerik Jézus Krisztus, mint személyes megváltó őket és urukat. És hányokkal történt már meg itt is? Ki az, aki már megtörtént, hogy így hallotta, és egyszerűen találkozott Jézussal, és személyes hitre jutott. Ugye, milyen csodálatos, hát elég sokan vagytok. Az utolsó igeszakasz, amit olvasok ebben a témában, a Máté 4:8-10-ig van, ez a Jézus megkísértésének története, pontosabban abból egy részlet, Máté 4:8-tól. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és annak dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Belegondoltok, a világ gyakorlatilag eddig lát. A legtöbb ember ezt szeretné. A világ kincseit. És aki ezt biztosítja nekik, azelőtt leborulnak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Távozz tőlem, sátán. Mert megvan írva. Az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Az imádó az megválogatja, hogy kinek a kezéből fogad el dolgokat. Különbséget tesz az áldás és a ragadomány között. Különbséget tesz az átok és az áldás között. Az imádó lélek, az imádó szív nem mond hirtelen igent, és nem kapkodja el a nemet sem. Melyikőtök az, aki minden esetben tudja, hogy mi a helyes? Azonnal a csípőből. Nem vagyunk Isten. De nem is kell annak lennünk. Bizony van helye a vajudásnak, a küzdelemnek egy-egy szituációban, helyzetben. És odafigyelésre a szent lélekre, Istenre, hogy mi az Isten akarat ebben a helyzetben. Ez necces? Jónak tűnik, de mégis rossz? Vagy rossznak tűnik, mégis az Istentől van? Ez az út. Az imádat és a szolgálat elválaszthatatlan egymástól. Az imádó lélek nem a saját keftelései után fut, nem magát kímélő életet akar élni, hanem olyan elvelem megragadta az Isten, mindenek felett való szeretete, személye, kegyelme, hogy ezáltal értékrendje hozzáigazolott. Vágyik Istenre lenni, akiről tudja, soha nem tétlen. János 5.17-ben azt olvassuk, Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mindezidéig munkálkodik, és én is munkálkodom. Isten dolgozik ma az emberek szívében? Most is, ezekben a percekben is vannak emberek, akiknek Isten dolgozik a szívében. És jó látni egy-egy lelket, egy-egy életet, ha sem kísérlet mondjuk 20 éve az életét, akkor megjelenik benne az Isten munkája. És látod a változás benne, hogy ho-ho, Isten dolgozik benne. No, de ne felejtjük el a következőket. Emberek vagyunk, és emberi testben élünk. Bár imádó lények vagyunk, imádatra vagyunk teremtve, de fizikai földi testben élünk. Így van? Testünk, mely a Szent Szellem temploma, mulandó és nem örök. A mulandóság nyomait akár egy foci meccsen sérülés után nagyon hamar realizálhatjuk. Igaz? A mulandóság, a törékenységnek a jelei. És ezt a tudomásul kell venni, hogy a szellemünk, lelkünk örök. De a földi vándorútunkon egy mulandó testbe van elhelyezve, amely nem felesleges, hanem templom. De mégis nem, mégsem örök. És ebből sok minden következik. Hogy mit jelent az, hogy imádok és szolgálok. Imádom Istent, és szolgálok vele együtt. Nem tudunk egyszerűen mindenhol jelen lenni. A fizikai test korlátaihoz ez hozzátartozik. Nem tudsz egyszerre iskolában lenni, és moziban. Már sokan szeretnének. Nem tudsz egyszerre munkahelyen lenni, és Ázsiában evangélizálni. Nem tudsz a gyerekednek a versenyének a díjosztóján lenni, és nem tudom, kerepes tarcsán szántani. Nem lehet egyszerre. Ezért folyamatosan döntések előtt áll az életünk. Így van? Folyamatosan döntenünk kell, hogy mi lesz a legjobb. Mi az Isten akarata? Igen. Tehát, ha elmegyünk valahová, akkor már máshol nem tudunk lenni. És ott tevékenykedni. A lelki, fizikai erőnk, miként lehetőségeink is korlátozottak. Nem rendelkezünk korlátlan lelki erővel. El tudjátok ezt fogadni? Nem bírunk ki mindent. És ezt tudomásul kell venni, hogy egy intenzív, nehéz időszakban oda kell figyelni magunkra. Nem feszíthetjük túl, ahogy ezt ugye... Hallod, Sanyi? Igen, uram. Megtérek. A lehetőségeink is korlátozottak. Tehát hiába szeretnénk mi a földön élő összes embert a hátunkra venni és segíteni. Nem tudunk. Hiába szeretnénk mi 25 testvérrel eltölteni egy-egy órát, nincs egy nap annyi idő. Hiába szeretnék én a 3 gyerekem, vagy 4-5-8 gyerekem, mert mindegyiket tanulni, még a feleségemmel sem vagyunk annyian. Valós? Az imádó lélek azt tudja, hogy vannak korlátai. És ebben a földi létben, amelyben élünk, ezek a korlátok valóságosak, és ezt Jézus is vállalta, ne felejtjétek el. És neki is dönteni kellett minden nap, hogy hol munkálkodik az Atya, és mi az, amiben neki be kell kapcsolódni. És nem játszott olyat, mint hogyha neki nem lenne korlátai. Természetesen a 3 év az nagyon feszített volt. De neki 33 évre kellett beosztani. Neked, ha vannak gyerekeid, akkor egy picit tovább kell gondolkodni. Ha emberileg gondolkodunk. Ugye Luthertől kérdezték, mit csinálna, hogyha meg tudná holnap visszajönni az Úr Jézus, mondja, ültetne egy diófát. Ugye, és erre szokták mondani, hogy élj úgy, mintha ma visszajönne érted az Úr. És tervez úgy, mintha örök élnél. Élj úgy, mintha ma visszajönne az Úr. És tervez úgy, mintha örök élnél itt a Földön. És ez egy bölcs dolog, tehát nem jó bölcstelen élni az emberek az életét. Tudomásul kell vennünk, hogy a korlátainkból fakad, hogy nem tudunk mindent megtenni, amit szeretnénk. Egy imádó lélek sokkal többet szeretne tenni, mint amit képes és tud. Igaz ez? Vágyik tenni, tevékenykedni, tenni, mindenkitől elni. De lehet, hogy csak azt az egyet kéne. És megtetted azt, ami a korlátaidból neked adatott. Fakadóan neked vagy nekem adatott. A Szent Szellem által kapunk ajándékokat, hogy azok által építeni tudjunk másokat, de nem tudunk mindenki felé szolgálni ezekkel sem. És nincs meg minden kegyelmi ajándékunk. Hányan gondolják azt, hogy ez imádat össze van kötve kegyelmi ajándékokkal, és ha én igazi imádó vagyok, akkor bizonyos kegyelmi ajándékok fognak működni az életemben. Vannak teológiák, vannak könyveket írnak erről. Tehát ha igazán hiszel, beszélgettem valakivel, és éppen az egyik karizmárok egyem ajándékról beszélgettünk, és azt mondja, hogy úgy gondolt erre a karizmára, hogy majd mikor komoly hívő lesz, sokkal komolyabb, most is az egyébként, oda szánt életű szolgálja az Úrnak, akkor majd kapom azt az ajándékot. De mondom, ezt a Biblia nem támasztja el ezt a gondolatot. Könyvekben lehet le van írva, abban sok marhasság van leírva a könyvekben, de a Bibliában ez nincs benne. A Szentlélek úgy adja, mint akarja az ajándékokat, és a fejed tetején ráhatsz, akkor is kapták korlátokat. A hit ajándékának mértéke szerint adatnak dolgok az Úrtól. És vannak Istentől szabott korlátaink a szellemi ajándékok tekintetében is, de amit kaptunk, azt azért kaptunk, hogy építsünk. És amit kaptunk, azt azért van nálunk, hogy szolgáljunk vele. És ne kácsingozzunk olyanokra, amit nem kaptunk. És ne nyavajogjunk. Hanem imádjuk az Urat. És amit kaptunk az Úrtól, azzal éljünk, és építsünk másokat. Bár a szívünk buzog, mégis tudnunk kell, csak csekély az, amit magunktól adni tudunk. Ha nem kapunk áldást Istentől, nem lesz mit adnunk, kiszáradunk. Az imádó lélek rajta van a szőlődön, mert tudja, hogy csak azt tudja továbbadni, és azzal tud áldásani mások számára, amely ő is átvett az Istentől, átvett a Krisztustól. Kívánom mindannyiunknak, hogy imádói legyünk Jézus Krisztusnak és az Atyának. Mert az Atya ilyen imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt. Akik világosan látják, hogy mit kaptak, legalábbis próbálják, tisztában vannak vele a korlátaikkal, és az, hogy ők nem istenek. Te se, és én se vagyok Isten. Új felfedezés? Ez a hely már foglalt. De ezt Isten is nagyon jól tudja. És így hívott el bennünket. A magunk ajándékaival, lehetőségeivel és határaival. De ő mindez idáig munkálkodik. És Krisztus is munkálkodik, és bennünket is erre hív. Hogy imádó, szolgálók legyünk. Ne csak szolgálók legyünk. Ne csak imádók legyünk. Hanem imádó szolgálók legyünk. Akik képesek Isten szemével látni, ahogy mondtam nektek, akár az arabokat is. Engem megrendített ez most, ez a samáriai történet. Önmagában ez a gondolat, hogy igen, ott arabok is voltak. Nyilván később lettek muzulmánok, én teljesen tisztá vagyok vele, de mégis ez a más nép, idegen istenek. Bálványimádat. Jézus megállt, beszélgetett vele, és esélye volt ennek az asszonynak találkozni az Istennel, amely megváltoztatta az életét, és a Krisztusban van új teremtés, a régi elmúlt, és egy új jött létre. Amen.